Kulturális percek.
Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. Műsorunk első felében arról hallhatnak, hogy több hónapos munka után szakértők, ügyvédek, a színházi dolgozók Víg Színházi Alapszervezete és az intézmény művészeti tanácsa bevonásával elkészült a Víg Színház etikai kódexe és eljárási rendje. A teátrum igazgatója szerint a dokumentumnak visszatartó ereje lesz. Rudolf Péter az Inforádiónak azt mondta, olyan színházi közeget szeretnének teremteni, amelyben a szexuális abúzus fel sem vetődhet. Rozgonyi Ádám kérdezte Rudolf Pétert.
A cél az nyilván egy keretnek a megteremtése. A legfontosabb cél, hogy ne jöjjenek létre azok a lemodellezett helyzetek, amiket megpróbáltunk egyszerre etikai és jogi szempontból és színházi világot ismerve összerakni, és valahogy kezelhető üzemmenetet létrehozni. A legfontosabb természetesen az, hogy olyan közegben dolgozzunk, ahol ezek nem merülnek fel, ezek a kérdések. Viszont önmagában az, hogy elkészült, szerintem egy visszatartó erő. Nagyon fontos, hogy az ártatlanság vélelme az egyik oldalon, ott legyen, a másik oldalon pedig, hogy merjen valaki szólni, lássa, hogy védett, lássa, hogy szakemberekhez fordul, és lássa azt, hogy a Víg Színház kötelékében tartozva a Víg Színház minden egyes dolgozóját megvédi maga az intézmény, és maga ez a keretrendszer. Körülbelül ezek voltak a célok. A legfontosabb az lenne természetesen, hogyha évek múlva visszanéznénk, akkor azt mondanánk, hogy egy olyan Víg Színházi életet és olyan szakmai életet lehet élni az országban és a világban. Ez az etikai kódex, bár megvalósult, bár pontos volt, nem kellett használni.
Meg kellett határozni, hogy mi a szexuális zaklatás? Mi számít abúzusnak?
Ez volt a nehézség, ebben a sok-sok hónap munkában nyilván ez volt benne, hogy nagyon komplikált emberi élethelyzeteket kellett valahogy úgy a jog nyelvére lefordítani, hogy valójában te meg nem egy bírósági eljárás egyik professzionista ügyvédje vagy, hanem színházat ismerő ember. Épp ez volt a nehézségben. Igen, hogy egyszer csak kategorizálni A, B, C, D pontba kellett szedni ezeket a színház fűtöttségére egyébként nyilván jellemző, de normális esetben csak a jelenetért és az előadásért megszülető fűtöttséget és az a túlletengéseket, a túlburjánzásokat, nyilván azokat vissza kell fogni, és békét kell teremteni.
Ez alapján, a kódex alapján konkrét eljárások kezdeményezhetők majd, ha valaki úgy véli, hogy őt valamilyen verbális vagy tetleges zaklatás érte, vagy van ennek egy menete?
A kettő nem üti egymást. Az a lényeg, hogy több csatornán elindulhat, anonim módon is lehet, de nyilván ez azért ilyen hosszú és sok-sok oldalban nagyon nehezen tudom én magam most ennek a részleteit felfesteni. A dolog lényege az, hogy akikhez befut, az a tud egy jogász lenni, egy pszichológus és egy színházi ember. Annak az esetnek a közegét jól ismerő színházi ember. És akkor igen, nyilván ki kell szűrni, hogyha meg lehet oldani valamit gyorsan, egyszerűen, de nem akarom én eszközben túl komplikálni és misztifikálni ennek az etikai kódexnek a létét. Nagyon fontos, hogy létrejött, önmagában szerintem visszatartó erő. Amit meg lehet beszélni, azt meg lehet beszélni, de és akkor lépésről lépésre halad előre a történet, hogyha a súlyos ügyről van szó, akkor annak nyilván a munkáltatói következménye is meg kell, hogy szülessenek, de épp ez a lényeg, hogy ne kelljen szoruló gyomorral ülni évekig otthon, hogy ő most ezt elmeri indítani az illető, hogyha bajba kerül, vagy nem merje indítani. Ez segíti egy ilyen kódex, hogy nagyjából lehet látni, hogy védett az, aki előáll, ami nyilván nem egy egyszerű dolog előállni, és közben az is nagyon fontos, hogyha kiderül, hogy kilengett az inga túloldalra, akkor pedig megvédjük azt, akit meg feleslegesen támadnak, és kiderül, hogy ami egyszerűbb, megoldhatóbb, vagy valami más van mögötte.
Nagyon nehéz, úgy gondolom, megállapítani, hogy valakinek jogos a sérelme, 10-20 évvel utána áll elő vele, és akkor utána ezt...
Ezek szabályozva vannak, időbeli korlátok is szabályozva vannak. Tehát nagyon, azért van ebben ennyi munka, azért van ebben több hónap, és a Biztonságos Terek Alapítvány tapasztalatai, mi magunk tapasztalatai, jó magam 40 éve a művészeti tanács színész kollégái és rengeteg ügyvéd, akikkel nagyon sok mindent beszéltünk át itt közben a titoktartástól, a személyiségi jogi kérdéseken keresztül. Tényleg nagyon sok munka van benne.
De ez kifejezetten csak a Víg Színházra vonatkozó etikai kódex, vagy szélesebb körben más teátrumok által is alkalmazható, használható?
Ez a kódex, ez a Víg Színház etikai kódexe, és ebben megfogalmazottak munkajogi következményeit nyilván az igazgató gyakorolja, tehát ez bizonyos értelemben a Víg Színházé, de ez egy gondolkodásmód, ami természetesen bármelyik színházra érvényes lehet. A Víg Színház legnagyobb prózai színház, a leg többféle játszóhelyel, a 80 férőhelyes házi színpadtól, az 510 férőhelyes Pesti Színházon át az 1000-es Víg Színházig. Itt nyilván a Víg Színház életében sok minden előfordul, amit meg lehet találni akár a Függetlenektől, az összes többi nagy színházon át. Olyan élethelyzeteket adunk ki, amire nyilván meg lehet találni a választ ebben az etikai kódexben más színházakban is. De hát ők is hozzátették, azért ez nem egy végleges valamivel, és írtuk az anyagba, hogy nyilván a tapasztalatokat le kell szűrni, és együtt kell gondolkodni. A lényeg az, hogy legyen már valamiféle rend, és a fókusz az előadásokra, a színház működésére, és ne ezekre a kérdésekre essék. És az ok nem az, hogy el akarjuk hallgatni, hanem rendet akarunk teremteni, és olyan közeget, amiben ezek a kérdések nem merülhetnek föl.
A Víg Színház korábbi igazgatójával szemben, ugye Eszenyi Enikővel szembeni eljárás vizsgálat már lezárult?
Ez a vizsgálat is lényeges eleme a dolognak. Tehát, hogy ez a visszakorok a saját etikai kódexünkre. Tehát az etikai kódexben jelenleg a két igazgatóra nem vonatkozhat az etikai kódex eljárási rendje, tekintettel, hogy munkáltatói jogokat saját magam fölött nem gyakorolhatok. Ezért írtam egy levelet a fenntartóinknak, miben kérem, hogy ennek az etikai kódexnek a mintájára, ezt felhasználva, akár tovább gondolva, jöjjön létre az egész szakmában a vezető beosztásokkal kapcsolatban egy hasonló eljárási rend. Tudnék, jelenleg a felügyelőbizottsághoz futhatnak be ezek a jelentések, ahol nyilván nem feltétlenül jogász, pszichológus és színházi emberül ülhet, de nem elvárás szemben az etikai kódexen, amely ezeket a kereteket kínálja. Tehát ezt nem én indítottam, ezt az eljárást, ugye? Én később kerültem a Víg Színházba, természetesen a felügyelőbizottság jelentése az elkészült, ennek a részleteit, vagy ennek a következtetését, nyilván az eljárást elindító önkormányzat tudja megadni. Ami ebből ránk nézve érdekes volt, én ezt a társulattal megosztottam, én részleteket nem ismerek, hogy ennek a vizsgálatnak lesz-e folytatása, azt nem tudom.
Rudolf Pétert, a Víg Színház igazgatóját hallották. A hétvégén mutatja be online a Víg Színház az elmúlt évek egyik legmegrázóbb könyvsikerének színpadi adaptációját, Durica Katarina, a Rendes lányok Csendben sírnak című regényéből, Pacolai Béla rendezett színdarabot, Márkus Luca, Balázsovics Edith és Kismari szereplésével. A rendezővel Rozgonyi Ádám beszélgetett az előadásról.
Az eredeti mű, a regény azért az hosszabb, mint egy színházi előadás, úgyhogy a színházi előadás ugye az meg körülbelül 100 perces, így természetesen rövidebb, mint a regény, de a Kovács Krisztina által írt színházi adaptáció azt gondolom, hogy minden lényeges elemét a regénynek azért tartalmazza.
Egy felkavaró műről van szó, amelyből megismerhetik majd az érdeklődők, hogy ott a felvidéken ilyen állapotok uralkodtak egy bizonyos időszakban, és működött Dunaszerda helyen egy maffia is, és hát nagyon nehéz emberi sorsok tárulkoznak fel a műből is, de ezt hogyan lehet a színpadi formában bemutatni?
Ugye az eredeti regényben is megtartottuk, három nő szemszögén keresztül látjuk ezeket az éveket, ami a Dunaszerda helyen maffia, azt szerint az nem egészen pontos, mert a mafiának törvényei vannak, és a mafiának a törvényeket szerintem be kell tartania, és ami ott történt, az nem egyeztető össze. Ez első legtöbb leírásban most már klánnak mondják ezt a bűnözői csoportot, ami rátelepedett erre a felvidéki kisvárosra, a Dunaszerda helyre, és gyakorlatilag az ő egész tékjelentésüket látjuk úgy, hogy három nőn keresztül. Rengeteg riportregény született egyébként, de ez az egy egyedül olyan a Katerináé, ami három nő élettörténetén keresztül mutatja be ezeknek a bűnözőknek a tevékenységét, hogy nyomorították meg az ott lévő embereknek az életét, és hogy tették tönkre a 90-es évek végén.
Mi történt ezekkel a nőkkel?
De nagyon érdekes, mert a három nő szemszöge az gyakorlatilag onnét indul, hogy a három nő egy lakótelepi házban lakik, egy panelházban laknak, egymás alatt fölött, és mind a három nő érintett a maffiával kapcsolatban, vagy ezekkel a bűnözőkkel kapcsolatban. Van egy fiatal gimnazista kislány, akit egész egyszerűen nem tudok más jobb szót mondani rá, elrabolnak és csoportos megerőszakolást végeznek vele. Van egy középkorú, hát nem középkorú, hanem ilyen 40-es évei elején, 30-as évei végén járó Júlia nevű hölgy, akinek a férje a rendőrségnél dolgozik, és így természetesen a rendőrségen keresztül kapcsolódik a maffiához, de aztán a magánéletébe is megismerkedik egy fiatal fiúval, aki aztán egyszer csak eltűnik, szintén a maffiától, illetve van az Erzsé nevű szereplő, akinek a fia pedig a maffiának, vagy ennek a bűnöző csoportnak a tagja, és az ő elképesztő harcra, szembenézésre azzal, hogy hogy lehet, mivé vált az ő fia, és hogy hogy tekintenek rá a többiek. Ezen a három női sorson keresztül láthatjuk így a maffia működését.
Pacolai Béla rendezőt hallották. Nőnek való vidék címmel nyílt online kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum honlapján. A tárlat több történelmi időszak női viseletét, a nők mindennapjait és a társadalomban betöltött szerepét mutatja be. Rozgonyi Ádám kérdezte Sós Rita kurátort.
Koncentráltan a nőkhöz kapcsolható tárgyakra helyeztük a hangsúlyt, és a szervezőerő az az volt, hogy tematikus egységeket hozzunk létre. Alapvetően azt gondolom, hogy az a siker kulcsa, hogy egy kiállítás újszerű legyen, hogy kérdéseket vessen fel, szép tárgyakat mutasson be, ez egy régészeti kiállítás esetében majdnem az egyik legfontosabb, és hogy olyan tárgyakat tudjunk bemutatni a látogatóknak, amik valamilyen történetet képesek elmesélni.
A teljesség igénye nélkül meg tudnám említeni néhány olyan tárgyi emléket, amelyek különösen érdekesek lehetnek, vagy sok mindent mesélnek?
Például vannak nagyon szép fibulák, ezek ruhakapcsoló tűk. Ezeket már a hunkortól kezdve használták a nők, legalábbis ebben a kiállításban, tehát van a hunkortól megjelenik az avarkorig. Ez egy olyan tárgytípus, ami ebben az időszakban sok esetben női sírokból származik. Ezek nagyon szép tárgyak, a kiállításon lehet színaranyból készült ilyen fibulákat is találni, különböző díszítésekkel ellátottak, égkövekkel ellátottak, berakásokkal ellátottakat. Ami még szerintem nagyon érdekes, azok például a honfoglaláskorból származó rozettás lószerszemveretek, amik csak női sírokból, csak gazdag női sírokból származnak, és még szintén egy nagyon érdekes, szintén a honfoglaláskorból egy trepanál, tehát egy ilyen koponya lékelésen átesett koponya, ami egy honfoglaláskorban élt nőnek a koponyája, és ezen ezüstlemezeket is meg lehet figyelni, ez a hiedelem világhoz kapcsolható.
Sós Ritát, a Nőnek való vidék című kiállítás egyik kurátorát hallották. A trianoni békediktátummal kapcsolatos gyűjteményt tett közzé az interneten a Néprajzi Múzeum. A nyilvános adatbázisként is működő kollekcióban a hivatalos emlékezés tárgyai mellett a magánemlékezet tárgyai is szerepelnek. Rozgonyi Ádám kérdezte Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatóját.
Ez a gyűjtemény ez nem előzmény nélküli. A Néprajzi Múzeum hasonló más társintézményekkel közösen létrehozott adatbázist már megvalósított. Az első világháborúval összefüggő tárgyi emlékekről készült egy ilyen adatbázis, és annak a tapasztalatait felhasználva a Nemzeti Összetartozás évének kiemelt programjaként sikerült ezt az újabb adatbázist is létrehozni. A partnereink a Hadtörténeti Múzeum és Intézet, a Magyar Nemzeti Múzeum, illetve a Székely Nemzeti Múzeum ugyanazt a munkát, amit a Néprajzi Múzeum munkatársai is elvégeztek, megvalósították a saját gyűjteményeikre, archívumokra vonatkozóan. Tehát összekerestek minden olyan tárgyat, dokumentumot, ami a trianoni döntéssel kapcsolatban, az eseménnyel, a következményekkel, az irredenta mozgalomhoz kapcsolódó emlékanyaggal, vagy a későbbi visszacsatolásoknak az emléktárgyaival összefüggésben megmaradt ezekben a gyűjteményekben, és ezekről nagyon jó minőségű fotókkal, illetve részletes alapos tárgyleírásokkal készült egy adatbázis, egy jól kutatható adatbázis. Ez így önmagában is izgalmas, hogy ezt lehet böngészni, de ami különösen az megítélésem szerint izgalmasat teszi, hogy a pusztán a tárgyi emlékeken kívül a különböző források is megjelennek. Tehát például Magyarország néprajzi térképét is tanulmányozhatjuk egy külön részében ennek az adatbázisnak, és ami még szerintem erősíti ennek a hasznosságát, az az, hogy szaktanulmányok is olvashatók. Tehát, hogyha valaki ebbe elkíván mélyedni, akkor akár a Gál Vilmos történész kollégának az írását a Magyar Nemzeti Múzeumból, aki Bandholz amerikai tábornoknak a lovagló ostoráról írt egy nagyon izgalmas szaktanulmányt. Ugye ő az a tábornok, aki megvédte a Magyar Nemzeti Múzeumot attól, hogy a románok kirabolják Budapest megszállásakor. Tehát ez egy komplex adatbázis, amiben tárgyak, dokumentumok, történetek és elemzések is olvashatók. Igazából így ezzel a teljességével képezi le egy korszerű múzeumnak is a küldetését, amit a társintézményekkel együtt fölvállaltunk. Sajnálatos módon a pandémia nem teszi lehetővé azt, hogy az érdeklődők, a látogatók személyesen jöjjenek hozzánk, se a kutatók, se a kiállítást megtekinteni vágyók nem jöhetnek be a múzeumok épületeibe, viszont az internetes adottságokra építve sikerült egy ilyen korszerű adatbázist létrehozni.
Hogyan lehet megtekinteni ezt az adatbázist? adatbázist online?
A Néprajzi Múzeum honlapján keresztül megtalálható ez az adatbázis, tehát elég könnyen. Egyébként is javaslom az érdeklődőknek, hogy ezt a honlapot fölkeressék, mert a múzeumnak, a egyébként is zárva tartó múzeumnak a költözéséről is friss információk, kis filmek, illetve a készülő új állandó kiállításhoz kapcsolódó tartalmak is szerepelnek.
A műtárgyak többségét már átszállították a Néprajzi Múzeum Kossuth téri épületéből a Szabolcs utcai raktárbázisba, közölte az intézmény főigazgatója. Kemecsi Lajos az Inforádió kérdésére elmondta azt is, várhatóan jövő márciusra készül el és nyílik meg a múzeum új városligeti épülete.
Több mint 220 ezer műtárgyunk van, ebből a Kossuth téri épületet elhagyta már több mint 100 ezer, becsomagolva van ezen kívül is még közel 20 ezer darab. A teljes archívum kiköltözött, ami több millió oldalnyi dokumentumot, 100 ezernyi fotót, rendkívül érzékeny üvegnegatívumokat, nitrátos negatívot, vagy a Bartók és Vikár által a legkorábban gyűjtött viaszhengeres hangrögzített anyagokat is jelenti, és szintén kiköltözött már a Kossuth téről a teljes szakkönyvtár, ami Közép-Európa legnagyobb vonatkozó néprajzi antropológiai könyvtára. Tehát a gyűjteményeink túlnyomó része már elköltözött a Kossuth térről.
Mikor nyithat meg új helyszínén a múzeum, és hát nyilván a pandémia még tart, úgy is közbeszól, de ez mikor terveznek nyitást?
Egy olyan épülettel van a Néprajzi Múzeumnak, ez a Szabolcs utcai raktárbázis, ahová ugye a költözés zajlik. Hát sajnálatos módon egy költözés nem igazán látogató barát szakmai esemény, tehát oda, ha nem lenne járvány, akkor sem lehetne bejönni, ott nincs is pillanatnyilag olyan projekt vagy program tervevéve, ami a látogatóknak szól. Ha befejeződik a költözés, az egy másik helyzet, és reményeink szerint a világjárvány is addigra megszűnik fenyegető veszélynek lenni, és akkor ezen a raktárbázison is lehet alkalom megismerni akár a restaurátorok munkáját, akár bizonyos látványtári elemeit a gyűjteménynek, de a fő attrakciók azok a múzeum főépületében, a Városliget szélén megvalósuló nagy épületben lesznek elérhetők. 2022. márciusára várható, hogy elkészül az épület és megnyílik.
Kemecsi Lajost, a Néprajzi Múzeum főigazgatóját hallották. Egressy Zoltán Gordius című karantén komédiáját mutatja be a Zicsi Színműhely az E-Színház közvetítésében. A szerzővel Kocsonya Zoltán beszélgetett.
A Litera irodalmi portál felkérésére írodott még tavaly, és akkor ezt el is olvasták a Tripphajban egy ilyen felolvasó színházi formában, és aztán, amikor megkeresett engem az Icsi Színműhelye, hogy kortárs magyar darabot keresnek, és nincs-e véletlenül valami végig készülő darabom, akkor eszembe jutott, hogy ebből esetleg érdemes lenne egy ilyen bővített teljes változatot készíteni.
Mondhatjuk azt, hogy karantén darab, vagy karantén színdarab, hiszen karantén alatt íródott a karanténról, a karanténbeli élethelyzetről.
Hát én nagyon szeretem, hogy össze vannak zárva a szereplőim, tehát sokszor teremtek ilyen mesterséges helyzetet, de hát ez a járvány, ez a karantén időszak, ez tulajdonképpen természetesen meghozta ezt az állapotot, meg helyzetet. A történet szerint itt egy járvány miatt karanténet összezárt házaspár, két főszereplő, meg egy takarítónő, akik ugye a kialakult helyzet miatt nem tudják elhagyni a lakást. Ennyire durva persze nem volt a helyzet tavaly se, ilyen típusú kiárási talán szerencsére nem volt, de mégis azt gondoltam akkor, amikor ennek az első verziója készült, sőt akkor is, amikor már a hosszabb változat kialakult, hogy ez egy ilyen kis kedves emlék lesz majd, mire színpadra kerül esetleg egy rendes nagy színházban. De hát ez nem így történt, mert a helyzet semmivel nem jobb, mint tavaly volt, úgyhogy nem nosztalgikus képzeteket idéz, hanem nagyon aktuális, sajnos.
Karantén feszültség, ezt a fogalmat használták a darabbal kapcsolatosan. Valóban ez egy új fogalom, amivel most kellett, vagy most kell még jelenleg is megbarátkoznunk?
Hát ez egy teljesen új helyzet, a világ leállása, ugye ilyen szerintem soha nem volt, mióta a föld forog. Az pedig, hogy ennek mentálisan és pszichikailag milyen következményei lesznek, vagy vannak már, de hát főleg az utóhatásai azok szerintem elég súlyosak lesznek. Ezzel együtt ez egy komédia, pontosabban lehet, hogy inkább tragikomédia, a darabjaim általában azok. Én karantén komédia műfaj meghatározást adtam, mert közben ez a tragikus helyzet ez nagyon sok humoros szituációt eredményezhet, és hát nyelvileg vagy hangvételében azért megpróbáltam inkább komédia felé közelíteni.
Karantén alatt született darabról beszélgetünk, de valahogy azt gondolnánk, hogy az író hát amúgy is egyfajta karantén szituációban dolgozik, hát ül a pennájával egy íróasztalnál, vagy a számítógép előtt, és ír egy szobában elzárva a külvilágtól. Tehát maga az írói alaphelyzet az nem sokban különbözik talán.
Az írói alaphelyzet az nem sokban különbözik, de a történetben szereplő figurák élethelyzete azért természetesen más, mint normális esetben. Ezzel együtt szerintem mindenkit megvisel ez a helyzet. Nem biztos, hogy fizikailag, inkább lelkileg ez a fajta bezártság, vagy lehatároltság, vagy szabadsághiány, vagy mindenféle olyan dolog, amihez mi hozzászoktunk, ez a szabad levegővétel valahogy lelkileg meg van most nyomorítva. De az tény, hogy az én munkámat ez tulajdonképpen nem befolyásolja negatív módon, mert én valóban ülök az asztalán és írok, amikor éppen írok.
Egressy Zoltán írót, drámaírót hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Illis László, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.
A kulturális perceket hallották.